kortárs művészeknek a kiállítása van. Jelenleg a Lobro Goes On című gyűjteményes, vagy egy ilyen csoportkiállítás, ahol 10 kortárs művész Zsigó Bianca kurátor válogatásában mutatja be a műveit. Ez a Lobro, ez egy ilyen, hogy is magyarázhatom, nem egy egységes stílusirányzat, hanem olyan művészeket fog össze, akik a művészet perem területéről érkeznek. Tehát utcaművészet, képregény, tetoválás, akár plakátművészet, alkalmazott grafika. Szóval tényleg a mai kultúrának, a popkultúrának a sokszínűségét hozzák, ugyanakkor nyilván nagyon magas művészi színvonalon, és ezt a kiállítást különösen alkalmasnak tartjuk arra, hogy megszólítsa a fiatalabb gimnazista, illetve egyetemista korosztályt, hiszen hát ebben élnek, vagy mindenki hord már magán tetoválást, vagy mindenki rajong egy zenekarért, aminek, vagy filmért, aminek itt viszont látja a plakátjait. Szóval itt igazából találkozik a magas művészet, ha lehet ez még valami még értelme ennek a kategóriának, az ő mindennapjaikkal. És hogy tényleg az is a tapasztalat, hogy nagyon lelkesen jönnek, felfedezik, hogy fú, gördeszkával lehet egy galéria terében is találkozni, és akár a gördeszka egy képhordozó is lehet, valahogy ez egy nagyon, nagyon termékeny kapcsolat itt most. És mivel ezek a művészek eleve, akkor sokszor kapcsolatban vannak valami irodalmi szöveggel, akár a képregény, az is mondjuk egy olyan műfaj, ahol kép és szöveg találkozik, vagy akár vers idézeteket, vagy verset, mint inspirációt használnak, vagy dalszövegeket. Ezért is gondoltuk, hogy ez különösen izgalmas lehet akár egy ilyen irodalmi jellegű kísérő programot szervezni ide ebbe a térbe. És ha már úgyis kapcsolatban voltunk dramaturg szakos diákokkal, illetve drámainstruktor és dramaturg tanárral, akkor gondoltuk, hogy kezdeményezünk egy ilyen együttműködést.
Glizon Nagy Natália rendező.
Köszönöm szépen a felvezetést. Igen, boldogan elvállaltuk, hogy ebben a térben megpróbálunk válaszirodalmat szolgáltatni. Tehát
ez micsoda?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek nem ilyen polírozott, sokat szöszmötölt munkák, hanem egy instant, intuitív, kicsit szűretlen irodalmi szöveg, amivel készültünk. Arra kértem a hallgatókat, hogy csak a képekből induljanak ki, és ezt valahogy szóval válaszolják meg. Ebben az a cél, az a gondolat, hogy engem nagyon érdekel, hogy tudunk kreatív közösségeket létrehozni és fenntartani, és nekem az a hipotézisem, hogy az elindulás energiáját kell dicsérni és ünnepelni, és ezzel találkozhatnak majd az irodalmi est látogatói is.
Magáról az előadásról, hogy a képek indították, ez egy ilyen patchwork-szerű lesz.
Igen, tehát majdnem 20 fiatal küldött be szövegeket, azzal fordultam felé, hogy ez legyen egy kollektív vállalás, tehát, hogy ne névvel szerepeljenek, vagy küldjék, és hogy legyenek nagyon nyitottak arra, hogy hagy dolgozzunk elég kegyetlen dramaturgiával, akár szabjuk át, tegyük egymás mellé őket, hogy hagy lepjük meg őket, hogyha pozitívan akarnám felvezetni, és nagyon lelkesek voltak. Úgy gondolom, hogy ez egy felszabadító formátum lett a végén, mert hogy még most is kapok, ma is küldött valaki, hogy na, mégis küldtem valami, pedig nagyon izgultam, úgyhogy azt mondom, meglátjuk, hogy hova fér be. És utána tényleg ez a 4 fellépő, az ő hangjukra húztuk rá ezeket a szövegeket, és most fogom őket először élőben hallani, akkor még lehet, hogy egy kicsit alakítunk, de hogy ez egy nagyon közösségi írói gesztus volt, és utána egy közösségi dramaturgiával fogunk egyfajta javaslatot tenni arra, hogy milyen formát öltsenek ezek a szövegek. Fél órás lesz, ez tisztán, de készülünk egy prelude performanszal is, tehát ahogy majd a közönségünk bejön a Dál 17-be. Ott azt szeretnénk, hogy körbejárják ezeket a képeket, hogy lássák, hogy mik inspirálták ezeket a szöveget. Viszont lesz benne egyfajta titok, ugyanis se az író nevét, se az adott műtárgyat nem fogjuk mindig kiemelni, tehát, hogy a szöveg is egyfajta plasztikus egészként fog elhangzani a performanceban, és akkor esetleg utána lehet gondolkozni hermeneutikusan azon, hogy ez a szöveg vajon melyik inspirálódott a szobor által, ki a gördeszka által, ki a poszterek által, és nagyon szeretnénk, hogyha esetleg majd a közönség is írna egy kis emléket a végére ennek az eseménynek, amit hát, ha be tudunk forgatni egy újabb performance-ba.
Azért izgalmas ez a dolog maga, a felvetés is azért izgalmas, mert ugye az írás-olvasás elterjedése előtt a képeken keresztül jött az információ, szóval nem véletlenül, hogy ugye a katolikus egyház is képeken keresztül mesélte el a bibliai történetet, illetve a kereszténység történetét a templomokba, tehát úgy lett elmesélve, hogy képeken keresztül. Ez most itt van egy csavar, és ugye ott volt egy történet. Itt pedig van történet? Milyen történet van akkor most?
Történetek vannak, tehát hogy ez egy polifón hangzás lesz.
Honnan jönnek a történetek, és kiknek a történetei, vagy ez micsoda?
Nekem nagyon fontos, hogy a hallgatók mindig maguk válasszanak, tehát hogy ők lavitáltak egy alkotás felé, amiről írtak, és a saját életüket írták bele egy kicsit ebbe a találkozásba, tehát nem egy átívelő narratívát próbáltunk létrehozni a szöveggel, hanem egy mozaik, egy ilyen patchwork dramaturgiát képzeljenek el, ami nagyon sokféle karaktert, gondolatot, élethelyzetet megvillant. Például én nagyon örültem, hogy a középkorú nők a konyhában megjelentünk. Azt hittem, hogy ez a kiállítás ezzel a korcsoporttal lehet, hogy minket kihagy.
Nagyon sajnálatos módon egy helyszínen képzelik el a középkorú korosztályt, és az pedig az a helyszín, az pedig a konyha. Ez valahogy nagyon sajnálatos és leszűkítő.
Az internalizált szexizmusra gyanakszunk. Majd, hogyha jössz esetleg, akkor látod, hogy humorral, a popszürrealizmuson átszűrve nagyon virtuózan és bátran álltak hozzá, és ennek igazából én örültem, illetve a műfaji sokszínűséget is megvillantják, ugyanis a legmélyebb lírától, a Wikipédia szövegeken keresztül minden beleszűrődik ebbe a szövegbe, amit ráadásul nem csak felolvasni fogunk, hanem felskiccelünk egy irodalmi pop-up performance-ot is, úgy hívjuk ezt.
Akkor azt jelenti, hogy akkor a színművészetisek csinálják ezt, és a képzőművészek meg a képi részét?
Most mindenki írt. Én ugye a színházat képviselem, és nekem az a vágyam, meg a misszióm, hogy mindenki írjon, merjen írni, hagyjunk nyomot a papíron, úgyhogy az eltések, a képzősök és a színművészetisek is írtak, és aztán négy remek instruktor hallgatom fogja ezt előadni, felolvasni és megtestesíteni dinamikusan és érdekesen.
Akkor itt most képek is lesznek?
A képek azok a kiállítás anyagai. Ők akartak installációt is behozni, de Nóra mondta, hogy lehet, hogy akkor most a kép már az így van, tehát hogy van egy elég...
Tehát akkor ezekre a képekre?
Igen, tehát hogy az is egy elég eklektikus, érdekes, változó ritmusú és tájképű anyag, és akkor erre egy válasz irodalmi estét terveztünk.
Ez így nagyon izgalmas, hogy ebben úgy tulajdonképpen nincs olyan úttörő dolog, mert például a Parti Nagy Lajos a Szalai Zoltán fotóira inspirálódott, és nagyon sok képzőművészeti Eszterházi szövegekre is inspirálódott, tehát ez maga van. Itt most akkor ebben mi az újdonság?
Az újdonság, ami legalábbis számomra mindig egy csoda, ahogy több generáció együttműködik, és ahogy egy olyan kreatív közösség jön létre, ahol már befutott művészek, olyan emberekkel közösen alkotnak, akik először állnak színpadra, vagy először írnak verset, és ezek valahogy egy ilyen közösségi performance-ba tudnak feloldódni.
Tehát akkor tulajdonképpen akkor ez egy performance lesz, mert ez egy megint egy más műfaj. Ez egy képzőművészeti műfaj a performance.
Színházi műfaj is, és akkor ennek a határvonalán fogunk szambázni, és egy ilyen performance-ra tett javaslat, tehát hogy ez is egy elindulási energiát fog hordozni. Itt is kétszer fogunk másfél órát próbálni, és utána igazából először a közönség szemelátára fog összeállni az a tér a színpadon, amit szinte csak az előadók teste hoz létre. Lévén nem nyúlunk a galériához, nem hozunk díszletet, hanem csak...
Azt használják, ami van.
Így van.
Nekem külön tetszik, hogy visszhang ennek az egész performance-nak és estének a címe, és hogy amit ugye megint csak ugye valami kelt egy visszhangot, amit mi ugye megint csak hallunk, és például itt lesz olyan alkotó is, akinek ki van állítva a műve, Fáskerti Zsófia, amihez szövegek születtek, az egész performance után lesz egy lehetőség beszélgetni, nézők, alkotók együtt, tehát ez az oda-vissza kölcsönös hatás egymásra, ez így még jobban meg tud születni szerintem.
Elképzelhető, hogy ez nem egy egyszeri dolog, hanem akkor ebből többször lesz, majd több ugyanilyen hasonló. Én most az Artist Business-től tudtam meg, hogy ez van. Akkor hogyan került a képbe az Artist Business, hogy akkor milyen jövője van ennek a projektnek?
Az Artist Business-szel a galériánk van kapcsolatban, most egy talán már egy éve lassan. Ugye ők egy kortárs művészeti ügynökség, akik segítenek nekünk abban, hogy még láthatóbbá váljunk így a művészeti szcénában Budapesten, meg akár országosan, és hogy folytatás az nyilván, tehát mi folyamatosan gondolkozunk azon, hogy hogyan lehet egyrészt megszólítani újabb közönséget a célcsoporton belül, ahogy már említettem, így meg a célcsoporton kívül is így újabb és újabb látogatókat, és hát nyilván ez egy izgalmas dolog, szóval egy következő ilyen alkalom nyilván nem ugyanez lenne, hiszen egy másik kiállítás lesz, akár másik hallgatók, más szövegek, de hogy abszolút nyitottak vagyunk, igen, újabb művészeti ágakat bevonni, zenét, táncot.
És ugyancsak az egyetemistákat.
Pontosan, tehát hogy ez egy folyamatos vágy és törekvés, hogy a múzeumi teret a sajátuknak érezzék, hogy úgy érezzék, hogy ott ők is valamit létre tudnak hozni, és egyrészt nagyon szeretnénk ezt minél több helyszínen, mint a kísérleti adás programunkkal, mint a távoli fénylaboratóriumban, ez a fajta folyamatos keresése az új kapcsolatoknak és együttműködéseknek, ez a kultúránk alapköve, ez a radikális nyitottság.
Két dolog elhangzott, szeretném ebből is bővebben erről.
A kísérleti adás, mint már Nóra említette, ez az a program, amit a Ludwig Múzeum is díjazott, ez egy szintén több generációt behívó, tavaly a Néprajzi Múzeumban elindult múzeumpedagógiai és színházpedagógiai eseménysorozat, ami arról szól, hogy nem mi tartunk középiskolásoknak foglalkozást tanároként, hanem meginvitálunk több egyetemről egy hallgatócsoportot, őket arra kérjük, hogy dolgozzanak együtt, tehát tanuljanak egymástól, és tanítsák is egymást, és így a fiatalok majd a fiataloknak tartanak itt ebben a DÁK 17 galériában is foglalkozást. Ezt pedig részint az én laboratóriumom, a távoli fénylaboratórium fogja egybe, ez pedig egy kísérleti színházi laboratórium, egy periféria entitás, ami mindig azt keresi, hogy több műfajt hogy lehet összetársítani, és mindig van egy nemzetközi cselekvés is, mint hogy több nyelvű lesz a performance is.
Ki, mikor, hol, mit? Hát ez gyönyörű előttem is, igen, ez olyan sokat sejtető. Igen.
Annyira köszönöm, hogy rákérdeztél. A távoli fény laboratórium, ez egy Viski András drámából kapta a nevét. Ez egy hegedű játék, Peter Iswasznak a távoli fény darabja inspirált a Viski András testtörténeteinek az egyik monológiát, és ez a laboratórium innen datálja magát, ahol volt egy felolvasás egy hosszú workshop végén, és onnantól kezdve rendszeresen évente egyszer-kétszer tartunk egy általában több nyelvű, több múlfajt megszólaltató eseményt, ami mindig radikálisan transzperens, ez azt jelenti, hogy aki a próbát, mint ahogy ma is, a próbát nézni akarja, az a próbát is már nézheti, és hogy mindig beszélgetünk is a közönséggel, mint hogy Nóra mondta, ez is nagyon fontos, hogy megtörténik egy esemény, és utána hangot szeretnénk találni azokkal is, akik befogadták, és mindig egy beszélgetéssel zárulnak ezek az események Budapesten és Washington DC-ben is, ez onnan is nemzetközi, hogy két ország művészeit is.
Nem kevesebb város, tehát nem Mikrakarajenő, hanem más város jöhet szóba, igen. Kivel, kik csinálják ezt, és milyen keretek között, tehát rendszeresen akkor összejönnek, vagy?
Ez egy nagyon organikusan és lazán szerveződő művészeti háló, ezt Éri Ildikó kolléganőmmel hoztam létre, és általában barátnőimek, akik szintén művészek, ezt bizonyos szempontból egy ilyen feminista körnek is, egy férfi szerető feminista körnek is lehet értelmezni, és nagyon eklektikus, hogy mivel foglalkozunk. Az angol nyelvű irodalom magyarra fordításának, a magyar nyelvű irodalom angolra fordításának központi szerepe van, de foglalkoztunk már szülészeti traumákkal, foglalkozunk saját életünkből kiszedett szituációkkal, tehát, hogy amit behoz az élet, azt így egy nap vagy két nap alatt egy színházi eseményé formáljuk.
Akár egy irodalmi alapanyagot, amit fordítás közben találnak, vagy olvasmányélmény volt, akkor az alapján készítenek egy színházi szituációt. Miért pont színházi szituációt, és hogyan a színház bele ebbe a dologba?
A színház az a anyaművészet, én ezzel foglalkozom, de azért foglalkozom ezzel, mert beinvitálja ugye a táncot, a zenét, képzőművészeteket, és ettől egy ilyen esernyő szervezet tud lenni, és mindig a minket foglalkoztató témákat, például majd amikor a galériában befejezzük a Visszhangot, ezt a performance felolvasást, akkor a hétvégén írt drámákat fogunk műhely munkával bemutatni, szintén három egyetem együtt dolgozásával.
Hol?
Ez egy zárt körül.
Titkos dolog, de akkor térjünk erre vissza erre a helyszínre, akkor ugye ez egy program, de ilyen események voltak már máskor is. Ez mennyire a galéria életéhez hozzátartozó ez a fajta nyitottság és ez a fajta sok műfajúság?
Hozzátartozik, nagyon remélem, hogy ez így marad is, és hogy egyre sok színűbbek szeretnénk lenni. Nyilván vannak olyan dolgok, amik állandó részei egy ilyen kortárs galériának, tehát vannak mindig megnyitók, vannak kiállítás zárók, katalógus bemutatók, kerekasztal beszélgetések, ez ami a szűkebben vett szakmai programunk, de hogy emellett igen, tehát hogy nyitottak vagyunk akár a kiállító művészeink ötletei iránt, tehát workshopokat szoktak tartani, itt mondjuk könyvbemutató szokott lenni, nyilván vannak családi rendezvényeink, akár így az ünnepkörhöz kötődően, szóval igen, próbálunk egy nyitott tér lenni.
És ugye az egyetemista korosztályra is fókuszálva.
Igen, egyre inkább, valóban.
Köszönöm. Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűművész házaspár által alapított Fesztivál Akadémia Budapest jó ügyért áll ki április 9-én a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikája javára adnak jótékonysági estet. A vendégek Maxim Rizanov, Kokas Dóra, Bezerédi Zoltán és ifjú Vidnyászki Attila, Szabó Sebestyén László, Kelemen Hanna. Ezen a napon rendhagyó módon a zene mellett történetmesélési helyet kap a Zeneakadémia nagy termében. Az est teljes bevételét a klinika intenzív osztályának korszerűsítésére ajánlják fel a művészek, tehát ez lesz április 9-én a Zeneakadémián, a Fesztivál Akadémia Budapest kezdeményezésére. Itt elhangzik Johann Sebastian Bach G-dur brandenburgi versenye, Liszt Ferenc via Crucisa, Stravinsky a katona története. Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűművész házaspár által alapított Fesztivál Akadémia Budapest jó ügyért áll ki április 9-én a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikája javára adnak jótékonysági estet. A Cifra Fesztivál 11. évada gazdagítja Budapest Magyarország zenei programját. Az idén a régi Zeneakadémián a Cifra zongoraművész elődeiről nyílt kiállítást. Balázs János Kossuth Díjas zongoraművésszel, a Cifra Fesztivál megálmodójával és működtetőivel beszélgetek. A Cifra Fesztivál is most egy különleges kiállítás. A Cifra elődeiről.
Igen, valóban. A Cifra György Fesztivál most a Liszt Emlékmúzeummal, a régi zeneakadémiával karöltve a Magyar Zongora Iskoláról készített egy 12 tablóból álló kiállítást, és ennek az a jelentősége, hogy számunkra a Cifra Fesztivál, ugye a Cifra György neve nagyon fontos volt, hogy visszahozzuk a köztudatba. Most már azt hiszem talán 11 év munkájával sikerült. A következő lépcsőfok pedig az, hogy egy kicsit vizsgáljuk meg, hogy honnan is ered az ő művészete. Mi az, amiből becsatlakozott, miből nőtte ki magát, és mi az a tradíció, amely azért nem csak Cifra Györgyöt adta számunkra, hanem például Anda Gézát, vagy Fischer Annit, Kilényi Edvárdot, és még sorolhatnám. Én nagyon boldog vagyok, hogy ez létrejöhetett, mert magam is ennek az zongoriskolának a részese lehetek, és ez a felelősség, ez mindig ott lebeg egy zongoraművész feje fölött, és Cserényi Máté és Szabó Ferenc Jánosnak elérülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a szakmai munkát itt a lehető legmagasabb színvonalon végezték. Mindenkit várunk szeretettel a következő hónapokban, ingyenesen látogatható itt a Vörösmarty utcában ez a kiállítás. Egyébként a 12 tablón kívül mindenhol QR kódok is el vannak helyezve, és telefonnal, aki a tablókon kívül szeretne még információhoz jutni, videófelvételek, hangfelvételek és írások bővítik még azt a tudást, ami büszkeséget fog adni mindannyiunknak. És ez a büszkeség ez abból fakad, hogy a nemzeti kultúránknak, a identitásunknak, a zongora iskola részét, ami nagyon fontos, hiszen maga a Zeneakadémia alapítói zongoraművész volt. Itt van, jelen van, és fel tudjuk térképezni mindezt.
És ezt a Cifra Fesztivál segítségével?
A Cifra Fesztivál nagy lendülettel csinálja tulajdonképpen ezeket a rendezvényeket most már 11 éve, amelyek nem csak koncertben merülnek, jönnek, hanem akár kiállításokban, szakmai anyagokban. Számomra mindig is nagyon mesterkurzusokban a fiatalok, fiatal zenészek támogatásában. Nekem ez mindig is szívügyem volt, és nagyon fontos, hogy ezekre a kincsekre felhívjuk a figyelmet. És ugye itt most emlékezünk ezen a kiállításon, de ugye nevelni is kell a jövő generációját. És a jövő generációja ugye a Magyar Zongoraiskola jövőjét képezik, de hogyha nem tudjuk, hogy honnan eredünk, akkor nem tudjuk, hogy merre megyünk. Úgyhogy itt most azt hiszem mindenki tudja, hogy merre kell tartanunk.
Köszönöm szépen. Köszönöm. A Liszt Múzeum igazgatójával, Cselényi Mátéval beszélgetek. Liszt Ferenc Emlékmúzeum, és ugye itt van egy Cifra György kiállítás.
Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Valóban itt vagyunk a Régi Zene Akadémia épületében, az Andrássy út mellett. Itt tanított Liszt Ferenc 1880-tól 1886-ig, amikor Budapesten tartózkodott, és mint a Zene Akadémia tanára, elnöke működött. A Magyar Zongoriskolához azért kötődik, mert itt volt Lisztnek a lakása és annak a szalonja, ahol Liszt Ferenc oktatott, és itt voltak azok a legendás mesterkurzusok, ahol magyar, illetve külföldi növendékei jöttek és tanultak Liszt Ferenctől. A szalonban két zongora volt, az egyiknél általában Liszt Ferenc ült, a másiknál egy növendék vagy két növendék, és úgy játszották a műveket, Liszt pedig utána kommentálta az előadott darabokat. Ezeket mai napig tudjuk, mert természetesen a növendékek lelkesen írták be ezt kottáikba vagy memoáriaikba, amit aztán később közre is adtak, úgyhogy ez rendkívül fontos a mai kutatás számára és az előadó művészek számára is.
Tehát ugye ez egy csodálatosan berendezett múzeum a zongorával is, ugye?
Igen, három zongorát láthat, aki ide jön a múzeumba. Egy Csikering zongorát, ami az első párizsi világkiállításon 1867-ben aranydíjat kapott harmadik Napóleontól, és utána a zongora gyártója Csikeringot ajándékozta Liszt Ferencnek, aki Rómába szállította, és ott Edward Grieg, amikor meglátogatta Lisztet, az azon játszott el a zongora versenyét.
Máshogy fogok nézni a zongorára.
És van még egy, a szalonban két zongora van, az a Csikering, ami régen a színpadon volt, azon játszott Liszt is a növendékek hangversenyeken, illetve egy Bösendorfer még van, ugyanis Liszt Ferenc, amikor beköltözött ide, akkor Bösendorferrel jó kapcsolatban állt, és Bösendorfer megkérdezte, hogy mire lenne szüksége. És Liszt Ferenc azt mondta, hogy két zongorára és egy íróasztalra. És a két zongorát el is küldte Bösendorfer, illetve egy íróasztalt is készített, mégpedig egy komponáló íróasztalt, ami egyedi, és így gyártotta le, egy kihúzható fiókja van kis billentyűzettel, és ez Bösendorfer ajándéka Liszt Ferencnek. Ezeket mind láthatják a Liszt Múzeumban.
És most ugye Cifra György emlékkiállítást láthatunk, ugye a Liszt tanítványok, zongora művész tanítványok kiállítását.
Igen, a kiállítás címe Liszt Ferenctől Cifra Györgyig, amit azért választottunk, hogy magunk feladatát megkönnyítsük, ugyanis Liszt Ferenctől rengetegen tanultak, és nagyon szertágazó ez a kapcsolati háló, viszont így kijelöltük magunk számára azt az útvonalat, hogy Liszt Ferenctől szeretnénk Cifra Györgyig eljutni, és a fontosabb csomópontokat ennek az útnak a mentén bemutatni.
Mindenki jöjjön a Régi Zeneakadémiára, Andrássy út 67, mert csodákat látni.
Igen, sok szeretettel látjuk a látogatókat. Nyárig látogatható ez az időszaki kiállítás, a Liszt Múzeum pedig hétfőtől szombatig minden nap nyitva van.
Köszönöm szépen. Április 9-e és 11-e között tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál Margit szigeten a Kristály színtérben. A 15 éves Margó Irodalmi Fesztivál a Nobel-díjas Krasznahorkait, a 80 éves Bezreményit és a verset ünnepli. 15 évvel ezelőtt a Margóról indult, mára a kortárs magyar kultúra fontos találkozási pontjává vált a Margó Irodalmi Fesztivál. Bereményi Géza és Krasznahorkai László életművével, valamint legfrissebb vers és próza megjelenésekkel találkozhatnak az irodalom rajongók a Bartók tavasz keretében, a MÜPÁ-val közös szervezésben a ma tavaszi Margó Irodalmi Fesztiválon április 9-e és 11-e között. A zömében ingyenesen látogatható programokon a Margit-szigeti Kristály színtéren. Krasznahorkait a tavaszi Margó különleges esten ünnepli, és állít emléket az alkotótársnak, a januárban elhunyt Tar Béla filmrendezőnek. A tavaszi Margó utolsó estén életre kelnek a versek, ez akkor Néma címmel. Költők, szlemmerek és rapperek ünneplik közösen a lírát, a szerzőestre lépve se Simon Márton, aki 15 évvel ezelőtt az első Margó mutatkozott be szlemmerként. Margó színpadán új könyvét mutatja be Grecsó Krisztián, valamint legfrissebb kötettel érkezik mások mellett Dr. Máriás, Halász Rita, Fehér Gáspár, Fehér Renátó, Pion István, Rényi Ádám, Seres Lili, Hanna, Szabó Imola, Johannav, Szajbér Mihály, Szűcs Krisztián, Terék Anna, Vajna Ádám, Vida Kamilla és Zoltán Gábor. A könyvbemutatók után a résztvevő szerzők dedikálnak, a kötetek és egyéb irodalmi újdonságok a helyszínen megvásárolhatók a Bookline standjánál. A tavaszi Margó programja az esti jegyköteles előadásokon kívül ingyenesen látogatható. Helyszín a Kristály szintén Margit sziget. A programot a Bartók tavasz keretében a MIPA-val közös szervezésben rendezik. További információ margofest.hu, facebook.com/margofest, instagram.com/margofest. Közösségi gyűjtés indul Reisz Gábor és alkotótársa új filmjéhez. Reisz Gábor és stábja a Magyarázat mindenre, a Rossz versek és a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan alkotói hamarosan megkezdik új filmjük, az Ember végez forgatását. A 81 millió forintos költségvetési produkció befejezéséhez 13 millió forint előteremtésére közösségi gyűjtést indítottak. Az Ember végez egy kiégett festőből lett banki alkalmazott történet, aki épp megtudja, hogy apa lesz, miközben a társasházi lakásában felbukkanó penész nyomán tragikomikus házforradalomba sodródik. A film az egyén felelősségét vizsgálja a közösségi helyzetekben, mikor szólalunk meg, és mikor maradunk csendben. Az alkotók a költségek nagy részét már biztosították, a fennmaradó összeghez közösség támogatását kéri. Tehát közösségi gyűjtés indul Reisz Gábor és alkotótársa új filmjéhez. Ez volt a Magyar Nézők 10 kedvenc filmje 25-26 telén. A magyar filmadatbázis adatai alapján több mint 1,6 milliárd forint bevétellel és 82%-os értékeléssel az Avatar Tűz és Hamu volt a magyarok kedvence az idei télen. A The House majd a T-Boy otthona áll a második helyen, és dobogós a Nürnberg. Negyedik az Itt érzem magam otthon, az ötödik pedig a Megmentő. Pszichotrillerek és a misztikus történetek népszerűsége nő, de a minőséget is értékelik a nézők, és örömteli, hogy három magyar film is szerepel a top 10-ben. Köztük a Enyedi Ildikó alkotásas, a Csendes barát. Önök Józsárnak műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.